Ma a gyülekezet születésnapjára emlékezünk, vagy ezt ünnepeljük, és egy születésnapi ünnepségen mi lenne a legjobb téma, mint hogy a gyülekezetről beszélünk, levél a gyülekezetnek. Az elmúlt vasárnap elkezdtünk egy olyan sorozatot, ami a Jelenések könyvében lévő sorozat, amikor maga Jézus Krisztus János apostolon keresztül egy kinyilatkoztatást ad, és ebből születnek ezek a levelek, a gyülekezeteknek. A múlt vasárnap megnéztük az első gyülekezetnek a történetét, vagy a levelét, az efézusi gyülekezethez írt levelet. Az Áron prédikált, erről volt egy nagyon jó üzenet. Emlékeztek rá? Ki az, aki itt volt az elmúlt vasárnap? Szóval az efézusi gyülekezet levelét már ismerjük. Azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus mit mondott az efézusi gyülekezetnek. És most tovább megyünk, és mivel van sokkal több levél, mint csak egy lenne, ezért következő levelet, amit meg fogunk nézni, ez a szmirnai gyülekezetnek írott levél. Sokszor elmondtuk már, és valószínűleg sokszor elmondjuk, hogy amikor a Jelenések könyvének a tanulmányozását végezzük, akkor a Jelenések könyve tele van titokkal. Olyan titkokkal, amelyek megfejthetőek, folyamatosan föltárulnak ezek a titkok, de nem biztos, hogy az első olvasásra csak úgy kapásból meg fogod érteni, hogy mit olvasol. És a gyülekezeteknek szánt levelek is ilyenek, hogy sok minden azonnal érthető, és vannak benne elrejtett titkok. Ma a szmirnai gyülekezethez írott levelet nézzük meg, és hát ebben is felfedezünk majd egy-két olyan titkot, ami segít bennünket abban, hogy jobban megértsük az üzenetet. Annyit kell tudnunk, hogy János apostol, aki írja a Jelenések könyvét, tehát lejegyzi ezt, ő Efézusban élt. Azt tudjuk az egyház történelemből, hogy Efézusnak a püspöke volt, vagy az Efézusban a legtekintélyesebb vezető volt János apostol. És az egyik keresztény üldözés alkalmával, amikor a római császár úgy döntött, hogy kell egy kis cirkuszt csinálni az embereknek, és hát valami mutatványokat, akkor mindig jöttek a keresztény üldözések. Ez egy olyan kártya volt, amit mindig elő lehetett húzni, és ezzel jól lehetett szórakoztatni az akkori embereket, hogy arénába összehívni sok-sok embert, és akkor akár oroszlánok elé dobálni őket, akár gladiátorok elé, meg nem tudom, mindenféle mágián elégetni őket. Szóval ezek a keresztény üldözések mindig így fellángoltak különböző helyzetekbe, és János apostolnál a keresztény üldözés az abban nyilvánult meg, hogy elfogták őt, letartóztatták őt, és száműzték őt egy kis szigetre. A következő képen látni fogjátok, vagy nem fogjátok látni, nem tudom. Lehet, hogy egy kicsit sötét a kép. Ott van Szmirna városa, amit bekarikáztam, és van ott egy ilyen háromszög, de mutatni fogom. Itt van ez a kis pici sziget, Pátmos. Ez. Pátmosznak a szigetén van János apostol, és onnan kapja Jézus Krisztustól a kinyilatkoztatást, az üzenetet, és leírja mindazt, ami az egyes gyülekezeteknek a különböző levelek. És akkor látjátok ott a képen, ha esetleg valamennyire kivehető, hogy ott vannak megjelölve azok a városok, mind a 7 város, amelyikben működtek ezek a gyülekezetek, nem csak az efézusi, nem csak a szmirnai, hanem a többi is, akik kaptak egy-egy ilyen levelet, és hát ezeknek a leveleknek a tanulmányozásában fogunk most tovább menni, és a szmirnai gyülekezetnek a levelét fogjuk megnézni. Szeretném most felolvasni a Bibliából ezt a nagyon rövid levelet. Jelenések könyvének a második részében van leírva, és a 8. verstől ezt mondja a Biblia. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Ime az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint haláldig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Tehát így szól ez a levél, amit a szmirnai gyülekezetnek küld Jézus Krisztus Jánoson keresztül. Szeretnék most nektek elmondani egy történetet, és ez a történet ahogy kibontakozik előttünk, talán segít megértenünk, hogy ezt a levelet hogy kell érteni, és miután elmondom ezt a hosszú történetet, vagy hosszabb történetet, utána újra el fogom olvasni ezt a szakaszt a Bibliából, tehát a szmirnai gyülekezethez írott levelet, és az is lehet, hogy a történet elmondása és a levél elolvasása után, lehet, hogy azt mondjátok, hogy nem is kell tovább prédikálni, most már értem. Most lehet, hogy azt mondod, hogy sok mindent nem értesz belőle, hogy pontosan mi mit jelent. Szóval egy kicsit a hátteret nézzük meg. Szeretnék bemutatni nektek egy embert. Hát ez nem egy igazi fénykép, csak valahogy elképzelték ezt a kedves keresztény embert, ezt a kedves keresztény testvérünket. Úgy hívják őt, hogy Polikárpusz. Ha valaki nagyon szereti az egyház történelmet, és állandóan mindig ilyen könyveket olvas, van ilyen valaki köztetek? Hát, hogy ilyen nincs, de biztos sok esetleg tanultatok az egyháztörténelem különböző dolgairól. Szóval, hogyha valaki az egyháztörténelemmel foglalkozik, és főleg az egyháztörténelemnek a legelső részében, tehát az első századnak a dolgaival, akkor egyszerűen lehetetlen kihagyni ezt a férfit, Polikárpuszt, aki egy nagyon meghatározó személyiség. Azt tudjuk róla, hogy fiatal korában megtér, nagyon elkötelezetten kezdi el szolgálni magát, Krisztust, hirdeti az evangéliumot, építi a gyülekezeteket, tehát teszi a dolgát, mindaz, amivel megbízzák őt a gyülekezetben. És később a szolgálata folyamatosan, ahogy előre halad, kiteljesedik, és azt tudjuk, hogy Szmirnába kerül, és ott Szmirnában a gyülekezet első számú tekintélye lesz, azt is mondhatjuk, hogy a szmirnai gyülekezetnek a püspöke lesz, Polikárpusz, aki olyan elkötelezetten szolgálja Krisztust, hogy a sok-sok vezető, meg mindazok, akik ott a környéken vannak, azok elismerik az ő szolgálatának a tekintélyét, és nem csak ott Szmirnában a gyülekezetnek a pásztorlásával, meg vezetésével foglalkozik, hanem azt tudjuk erről a Polikárpuszról, hogy nagyon-nagyon sokat utazik ezeket a gyülekezeteket, amiket az előbb láttunk. Visszamegyek a térképre. Azokat a gyülekezeteket, valószínű mindegyiket bejárta, utazott folyamatosan, bátorította az embereket, hirdette az evangéliumot, és erre nagyon nagy szükség volt, hiszen, ahogy mondtam, néha egy-egy császár, amikor eldöntötte, hogy kell valami cirkusz az embereknek, akkor jött a keresztény üldözés című történet, és akkor mindig volt valami, ami azért azt eredményezte, hogy a gyülekezetekből valakiket elvittek, valakiket letartóztattak, vagy megfenyegettek, másokat megöltek, vagy börtönbe vetettek. És hogyha ezt mondjuk ma mi a 21. században itt a kősziklába átélnénk, és mondjuk minden gyülekezetet, minden istentiszteletet azzal kezdenénk a gyülekezetben, hogy imádkoznánk azokért az emberekért, akiket a múlt héten tartóztattak le, vagy öltek meg, akkor egy kicsit más lenne a hangulat, igaz? És amikor egy ilyen környezetben kell élni a gyülekezetnek, mint ahogy abban az időben így éltek a gyülekezetek, akkor a Polikárpusz nevű kedves vezetőnek a szolgálata, aki megy gyülekezetről gyülekezetre, bátorítja az embereket, és hirdeti nekik az evangéliumot, és azt mondja, hogy ne adjátok föl, és Krisztusért mindent megéri. Szóval egy ilyen szolgálatra óriási szükség van. Ez az ember teljes mértékben odaszánta az életét Istennek, teszi a dolgát, tehát nagy tekintélye lesz, és amikor már ahhoz az eseményhez érünk, amit most el fogok mondani, akkor ő már elég idős ember. Az egész élete tulajdonképpen semmi másról nem szólt, mint Krisztus szolgálatáról. És egyszer az történt, hogy amikor Gallius Julius Philippus nevű kedves helytartót kinevezik arra a területre, akkor ő úgy dönt, hogy a császárnak való hűségnek a kifejezéseként egy 10 napig tartó nagy ünnepség sorozatot rendez ott Szmirnába, és az arénába begyűjti az embereket, vagy az amfiteátrumba begyűjti az embereket, és 10 napig megy a szórakoztatás. Ma is vannak mindenféle hasonló dolgok, amit ma mondjuk a vezetők tesznek azért, hogy egy városban az emberek kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat. Akkor ez úgy történt, hogy az amfiteátrumokba behívták az embereket, több ezer ember oda bement, és hát ott középen a küzdőtéren történt mindig valami, ami szórakoztatta az embereket. És ez a kedves ember Gallius Julius Philippus úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy egy ilyen nagy 10 napos esemény rendezvénysorozatot megszervezzen, és mindezt, mint gondoltok, kinek a tiszteletére? Hát a császárnak a tiszteletére. És ezzel elérte azt, hogy a városban az emberek, mindenki azt mondta, hogy hú, de jó helytartó, tehát csomó pénzt áldoz azért, hogy mi jól érezzük magunkat, mivel a császárnak a tiszteletére rendezte, amikor a császár meghallotta ezt, hogy ebben a tartományban az én tiszteletemre szerveznek egy 10 napos eseménysorozatot, nyilván milyen üzenete volt ennek? Hát ez a helytartó, ez jó helyén van, ez az ember, ezt meg kell becsülni, meg sőt, följebb kell emelni, meg támogatni kell. Tehát ugyan kölcsönösen támogatták egymást ezekkel a dolgokkal. Szóval meghirdetett egy óriási nagy ünnepségsorozatot, amiben mindenféle produkciók voltak, amit a császár tiszteletére bemutattak. És ennek az ünnepségsorozatnak az egyik része az volt, hogy előjött a keresztényeknek az üldözése című dolog, és az előző napokban elfogtak, letartóztattak néhány olyan keresztényt, akit hát a birodalom vagy az akkori vezető prokonzul veszélyesnek tartott, és ezek a letartóztatott emberek, 11 ilyen letartóztatott ember volt, ezek nem mások voltak, mint a szmirnai gyülekezetnek a különböző vezetői. Polikárpusz nem volt közöttük, hanem Polikárpusznak a munkatársai voltak tulajdonképpen. Ezek ilyen fiatalabb emberek voltak, akik készek voltak szolgálni, dolgozni, és ezeket az embereket összeszedték, börtönbe zárták, és az ünnepség sorozatnak egy bizonyos pontján beengedték őket az arénába, mindegyiknek a kezébe adtak egy kardot, egy fém kardot, és utána néhány oroszlánt kiküldtek, hogy harcoljanak az oroszlánokkal. Bírjátok, még mondhatom tovább? Hogy... Okay. Ennek a háborúnak vagy harcnak hát el lehet képzelni az eredményét, hogy ott van 11 fiatal ember, akik Krisztust nagyon szeretik, meg az Úrban nagyon erősek, de egyébként nem, hogy is mondjam, tehát nem gladiátor képzőben nevelkedtek, és nem az az életük, hogy oroszlánokat ölnek folyamatosan. Amikor kiengedik az oroszlánokat, ezek az emberek nagyon hősiesen harcolnak. Néhány oroszlán megsebesítenek. Vannak olyan oroszlánok, amelyeket meg is ölik. Annak ellenére mondom, hogy nem kiképzett harcosokról volt szó, de voltak olyan oroszlánok, akiket megöltek. De aztán alapvetően hát az oroszlánok voltak a túlerőben, és folyamatosan megölték a keresztény fiatalembereket. És az utolsó keresztény fiatalember, aki már egyedül maradt életben, aki talán a legügyesebben harcolt így az oroszlánok ellen, mielőtt őt megölte volna az oroszlán, ez a kedves Gallius, a prokonzul bekiált hozzá, és azt mondja, hogy te olyan ügyes vagy, hogyha megátkozott Krisztust, akkor kihozunk téged, és akkor lehetsz egy gladiátor. És erre tudjátok, mit csinált ez a kedves fiatalember? Tehát föl lett ajánlva neki a kegyelem magyarul. Hogyha megátkozott Krisztust, akkor szabad vagy. Akkor lesz egy karriered utána itt nálam. És erre eldobta a kardját, így megállt, és várta, hogy az oroszlán ráugorjon és megölje. Ez történt az arénában, tehát ott középen, és persze a nép az ünnepel, üvöltöttek az emberek, és szórakoztatták őket. Akkoriban ez egy mindennapos dolog volt az ilyen, tehát az akkori horrorfilmek élőben történtek, mert nem a tévében vagy a monitoron nézték a horrort az emberek, hanem élőben nézték. És amikor a ünnepség sorozatnak ez az epizódja lezárult, és ezt az utolsó fiatalembert megölt az oroszlán, akkor egy kicsit csönd lett, és valaki a tömegben elkezdett kiabálni, és azt kiabálták, hogy hol van Polikárpusz. Tudjátok, milyen a tömeg? Voltatok már tömegben, és hogyha valaki elkezd úgy valami hisztériát csinálni, akkor mit csinál a tömeg? Hát kezdi utánozni. Valakik elkezdtek kiabálni, hogy Polikárpusz hol van, Polikárpusz hol van, és utána az egész tömeg elkezdett kiabálni. Persze volt, aki azt se tudta, hogy ki a Polikárpusz. Nagyon sokan biztos ismerték, hiszen egy nagy, ahogy mondtam nektek, egy nagy tekintélyű ember volt, aki az egyháznak az első számú vezetője volt. Nagyon sok helyen megfordult, és nyilván nagyon sok konfliktusa volt az akkori hatalommal. És ahogy kiabáltak és keresték őt, őt nem lehetett elérni ott az arénának a területén, akkor a Gallius prokonzul megígérte, hogy idehozatom nektek Polikárpuszt. És elküldte a katonáit, hogy szedjék össze valahonnan, és hozzák ide. Hát aznap ez nem sikerült, de elmentek a katonák, és próbálták megtalálni. Egy kisebb tanyán találták meg egy ilyen eldugott helyen. Amikor a katonák berontottak a házába, akkor azt látták, hogy az idős ember térdelve ott imádkozik az asztal mellett. Persze ráordítottak, és mondták neki, hogy azonnal menni kell, és hogy le van tartóztatva. Erre Polikárpusz, tudjátok, mit csinált? Fölállt, és megkérdezte tőlük, hogy hogy vagytok, fiaim? Mikor ettetek utoljára? Éhesek vagytok? Szomjasak vagytok? És akkor azt mondták a katonák, hogy hát persze, enni meg inni mindig jó jön, tehát akkor azt mondták, hogy szívesen vacsoráznánk egyet. Megkínálta őket, adott nekik bort, adott nekik kaját, ezek ott ettek, ittak, közben ő azt kérte, hogy ha lehet, akkor ő nem csatlakozna hozzájuk, amíg ők esznek, isznak, addig ő imádkozna. Polikárpusz elment, letérdelt és imádkozott tovább, a katonák ott ettek, ittak, jól érezték magukat, szétdobáltak a házba mindent, és miután jól leitták magukat, meg pihentek is egy kicsit, Polikárpusz addig folyamatosan imádkozott, aztán amikor magukhoz tértek, akkor elindultak, és elvitték Polikárpuszt magukkal, hogy elvigyék a helytartóhoz. És útközben többször próbálták elmondani neki, hogy mi vár rá. És hogyha azt mondod majd, hogyha odaérünk, hogy megtagadod Krisztust, akkor hazamehetsz, csinálsz, amit akarsz, de ha nem, akkor halálra vár rád. Elmentek egészen Szmirna városának a széléig, és a város szélén ott várta már őket a városnak a rendőrparancsnoka, tehát aki a rendészeti dolgokért volt felelős, átültette a saját harci kocsijára, és ő akarta bevinni az arénába, hogy bemutassa, hogy ő hozta el a letartóztatottat, és még hajtatott a város szélétől az arénáig, folyamatosan mondta neki, hogy tagadd meg Krisztust, és akkor szabad leszel. Tagadd meg Krisztust, és szabad leszel. És mit gondoltok, Polikárpusz mit mondott? Nem fogom megtenni. Nem fogom megtenni. És akárhányszor fölajánlotta neki a rendőrparancsnok, hogy tagadd meg Krisztust, és akkor szabad leszel, ez nem tudom hányszor ment ez a párbeszéd, hogy tedd meg, nem teszem meg, tedd meg, nem teszem meg. A rendőrparancsnok olyan mérges lett a végén, hogy miután odaért az arénába, annyira fölmérgelte magát Polikárpusznak a az engedetlenségén, hogy nem hajlandó engedelmeskedni neki, és fogta magát, és kilökte a kocsiából, míg a lovak száguldottak, és hát a szegény öregembert, hogyha kilöksz egy ilyen kocsiból, és leesik, hát szóval nem gumiból van, hogy fölpattan és megy tovább, ott maradt a földön, kificamodott a lába, nagyon éppen, hogyha föl tudott állni, de utána összeesett, néhány katonát odaküldtek, és akkor úgy két katona vitte be oda az egészen az arénának a közepéig, mert egyszerűen nem tudott menni, amikor elengedték, akkor összecsuklott. Akkor az egész tömeg elkezdett vele szórakozni, és azt kiabálták, hogy Polikárpusz, légy férfi, állj föl! Csak nem tudott fölállni, mert szegénynek a lába annyira megsérült. Ezek után azt mondta a helytartó, a Gallius Julius Philippus, hogy itt az ideje akkor, hogy a eseménysorozat folytatódjon, mindenki foglaljon helyet, és akkor következik az újabb produkció. Ott van középen egy szerencsétlen öregember, aki valószínűleg semmit nem tud csinálni, és azt kiabálta, hogy engedjétek ki az oroszlánokat. Csak nem jöttek az oroszlánok. Még egyszer parancsot ad, hogy engedjétek ki az oroszlánokat. Akkor nem jönnek az oroszlánok. És akkor a szolgák, vagy akik az oroszlánokért voltak felelősek, azt mondták, hogy nem tudunk több oroszlán produkálni, mert tegnap egy csomót megöltek, volt, amelyiket megsebesítettek, meg utána a gladiátor küzdelmekben, a folytatásban az oroszlánok megsebesültek, nincs egy épkézláb oroszlánunk sem. És hát mit kell ilyenkor csinálni? Ott van a római helytartó, aki azt mondja, hogy oroszlánokat, és akkor nézzük meg, hogy szedi szét ezt a szerencsétlen öregembert, de hát nincsenek oroszlánok. És akkor fölkínálta a helytartó Polikárpusznak a lehetőséget, a menedéknek a lehetőségét, és azt mondta, hogy Polikárpusz, tagadd meg Krisztust, és szabad vagy. És az egész aréna, több ezer ember ott ül, és figyel, és figyeli azt, hogy most mi fog történni. A szegény öreg ember, aki meg is sebesült, fáj, minden baja van fizikálisan, most mit fog mondani? És hogy mit mondott, ezt itt látjuk, ez kiabálta vissza a helytartónak. 86 évig szolgáltam Krisztusnak, és soha nem tett nekem semmi rosszat. Hogyan káromolhatnám királyomat, aki megváltott engem? Ez egy elég, hogy is mondjam, erőteljes bizonyságtétel egy ilyen helyzetben, igaz? Magyarul azt mondta, hogy szó sem lehet róla. Nekem Krisztus sokkal fontosabb, mint bármi más. Tehát mondhatok akármit, történhet itt akármi, én Jézus Krisztust nem fogom megtagadni. Ez történt, és mivel nem volt oroszlán, nem tudták az oroszlánokat kiengedni, hogy hát megbüntessék, mert hát neki Jézus az életének az ura, és nem hajlandó őt megtagadni. Ezért a tömeg elkezdett kiabálni, és a tömegből jöttek olyan hangok, hogy akkor mágjára vele. Ha nincs oroszlán, akkor van tűz, igaz, az könnyebb produkálni, tehát oroszlán nem lehet teremteni, de tüzet lehet csinálni. Hogy akkor mágjára vele. És ahogy a tömeg elkezdi kiabálni, hogy mágjára vele, vannak emberek a tömegből, akik kimennek az amfiteátrumból, kimennek az utcákra, és kezdenek összeszedni mindent, ami fából van, meg szétverni mindent. És hordják be oda az arénának a közepére mindazokat a fa eszközöket, cuccokat, amiket össze tudtak szedni, ami éghető, és abból építenek egy nagy mágiát. Hogy majd akkor mágián megégetik az öreget. És amikor elkészül a mágia, a közepébe ott van egy nagy oszlop, akkor kiadja a parancsot a konzul, és azt mondja, hogy akkor kötözzétek az oszlopra, és meggyújtjuk a mágiát. És erre ez a szegény, öreg, megtört ember, aki fizikálisan és borzasztóan gyenge állapotban volt már, de szellemileg nagyon erős volt, ezt mondja, ezt kiabálja vissza a prokonzulnak. Nem kell engem odakötni, aki eddig megerősített, az a lángok között is meg fog erősíteni. Ezt mondja Polikárpusz, és akkor megengedik neki, hogy akkor jó, akkor nem kell oda kötözni, akkor álljon oda a mágia közepére, és akkor a fáklyákkal meggyújtották körbe a mágiának a különböző részeit. És az történt, hogy hát a tűz természetesen elkezdett belekapni ezekbe a fa dolgokba, amiket ott összehordtak, de a négy sarka tulajdonképpen egészen égett, de valahogy egy nagy szél támadt, és nem tudott tovább terjedni a tűz, és úgy lokálisan úgy négy helyen égett a tűz, ő középen állt, és őt nem érte a tűz. És a tömeget elkezdték hergelni, vagy a tömeg elkezdte hergelni saját magát, hogy akkor égessük meg, égjen el, de egyszerűen a tűz nem tudott föllángolni. És erre már olyan feszültség lett ott az egész arénában, hogy a prokonzul azt mondta, hogy ha a tűz nem pusztítja el, akkor elpusztítjuk mi, és parancsolt egy szolgájának, az egyik katonának, hogy öld meg. És van egy kép, ami természetesen nem fénykép, hanem van itt csak egy ábrázolás, hogy ahogy ő ott van középen, és hát ég a tűz, de őt nem égeti meg, az egyik katona oda megy, és a kardjával, vagy dárdájával szíven szúrja Polikárpuszt, és Polikárpusz ott összeesik, és meghal. Amikor ezt a történetet így elmondtam, és most nem mondom tovább, valakit nagyon érdekel, akkor bújja az egyház történelmének ezt a részét, és sok mindent olvashat erről. Most szeretném, hogyha visszaemlékeznénk egy kicsit arra, hogy mit olvastunk a Bibliában, hogy a gyülekezetnek, a szmirnai gyülekezetnek milyen levelet ír Jézus Krisztus. Ezt mondja. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátánnak a zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Ima az ördög börtönbe vett közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Könnyebben lehet most már érteni ezt a levelet? És természetesen időrendben János hamarabb kapja az üzenetet, mint ahogy ez bekövetkezik. És a szmirnai gyülekezet, amikor ezt az egészet elolvassa, vagy szembesül azzal, hogy Jézus Krisztus mire készíti fel őket, hogy mi következik, akkor ez egyrészt egy bátorítás, másrészt egy felkészülés a jövőre, hogy mire számíthatunk. És ami ebben a levélben benne van, az néhány kis idővel később, az meg is történik, és tulajdonképpen azt élik át a Szmirnában lévő keresztények, egyébként egy nagyon gazdag városról van szó, egy kikötővárosról van szó, ahol pörgött a kereskedelem, jól mentek a dolgok. Egy gazdag városban él egy gyülekezet, amiről azt írja a Biblia, hogy tudok a szegénységedről. Tehát magyarul ez azt jelentette, hogy a gyülekezetben lévő emberek, azok nem a menő kategóriából jöttek, a felső 10 000-ből, tehát nem a nagyon gazdag emberekből, hanem inkább a társadalom azon rétegéből jöttek az emberek, és tértek meg, akik inkább szegényebbek voltak, vagy egyszerűbb körülmények között élnek. És ezt mondja Jézus Krisztus neki, hogy tudom, hogy ti egy gazdag helyen vagytok, mégis úgy látjátok, hogy mennyire szegények vagyunk, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, milyen gyengék vagyunk mi ahhoz képest, ami itt körülöttünk van. De jön a bátorítás, és azt mondja a Biblia, hogy te nem szegény vagy, hanem gazdag vagy. Ugye ez van a levélben. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról megy tovább az üzenet. Te úgy gondolod, hogy szegény vagy, én pedig tudom, ezt mondja Jézus, hogy nagyon-nagyon gazdag vagy. Most kinek van igaza? Jézusnak van igaza, hogy nagyon gazdag ez a gyülekezet, vagy a gyülekezet látja magát nagyon helyesen úgy, hogy mi szegények vagyunk. Mit gondoltok? Hát, hogy mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. Ugyanis, ha mondjuk előveszed a pénztárcádat, és nincs benne egy fillér sem, ha megnézed az automatába a kártyádat, és azon sincs egy fillér sem, és azt mondod, hogy fizikailag, vagy anyagilag szegény vagy, akkor igazad van. De a fizikai vagy anyagi szegénység az nem egyenlő a lelki szegénységgel, vagy a lelki nincstelenséggel, hanem ez egy két külön kategória. És a gyülekezet egyrészt átélte azt, hogy egyszerű emberekből állt, és nem volt el a pénztárcájuk. Attila, segíts, milyen pénz volt akkor? Attól függ, jó, akkor mindegy. Szóval nem volt tele a pénzes zacskójuk pénzzel, vagy arannyal, hanem kevés volt benne, vagy semmi nem volt benne, és fizikálisan tényleg szegények voltak. De amikor Jézus ránéz erre a gyülekezetre, és küldi a levelet neki Jánoson keresztül, akkor azt mondja, hogy én tudok a nyomorúságodról, és tudok a szegénységedről. Tudom azt, hogy fizikailag nektek nem olyan egyszerű az élet. Pedig ti nagyon-nagyon gazdag emberek vagytok. És áttér a másik oldalra, hogy valaki lehet szellemileg vagy lelkileg nagyon-nagyon gazdag, akkor is, hogyha esetleg fizikálisan szegény. Persze ez nem mindig így van, valamikor valaki fizikálisan is gazdag, meg szellemileg is gazdag, tehát bármi lehet. Az is lehet, hogy valaki fizikálisan gazdag, szellemileg szegény, tehát bármilyen formáció létrejöhet. De itt tehát erről van szó, hogy Jézus egészen más dologra irányítja a figyelmüket, és azt mondja nekik, hogy ne tartsátok magatokat szegényeknek, mert itt nagyon-nagyon gazdagok vagytok. Ami nálatok van, az olyan érték, ami más helyen talán nincs meg. És amikor ezt próbáljuk megfejteni, hogy is kell ezt érteni, hogy lehet értelmezni a szegény embereknek azt, hogy ti nagyon gazdagok vagytok lelkileg? Akkor a Bibliának, ha más részeit megnézzük, akkor nagyon egyszerű. Tudjuk azt, hogy Isten minden gazdagságnak a forrása, vagy Krisztus minden gazdagságnak a forrása. Minden áldás tőle jön, ezt olvasok az Efézusi levélből. A menny minden szellemi áldása Krisztusban azoké, akik hisznek benne. Vagyis a mennynek az áldásai gazdagsága, az Krisztusban az embereké lehet, vagy azoké az embereké, akik hisznek benne. És ha valaki Krisztusban az Istenhez csatlakozik, megtér, újjászületik, és ilyen értelemben a mennyhez tartozik, az az ember már nem szegény ember. Mert az Istennek a gondviselése, az Istennek az áldása ott lesz az életén. Szóval az a mérhetetlen forrás, ami Istenben van, ha ahhoz csatlakozunk, akkor szellemileg bizonyára nem leszünk szegények. Az nem azt jelenti, hogy fizikailag nem lehet probléma az anyagiakkal, vagy a büdzsé nem biztos, hogy mindig pozitív lesz. Tehát lehetnek zűrök, lehetnek problémák, de fontos, hogy szellemiekben lehet gazdagnak lenni. Amikor gyerek voltam, nem tudom hány éves lehettem, egyszer az ilyen bibliakori foglalkozásom, mint amin a gyerekek most elmentek, a tanítóm egyszer elmondott egy történetet, és próbálta illusztrálni a mennynek a gazdagságát, és próbálta elmondani azt, hogy az emberek hogyan juthatnak hozzá, és elmondta, hogy képzeljétek el, egyszer egy ember, aki egész életén keresztül élt az életét, de közben megtért, Istennel kapcsolatba került, mikor meghalt, mert üdvössége lett, és fölment a mennybe. És amikor a mennybe ment, akkor azt látta, hogy a mennyben van egy olyan szoba, amire ki van írva az ő neve. És oda benyitott, és benézett. És ott volt rengeteg kincs, meg áldás fölhalmozva, mindenféle szép dobozokba becsomagolva, rá volt írva, hogy ez micsoda, az micsoda, amaz micsoda. És szétnézett, és megnézte ezt az egészet, és azon csodálkozott, hogy hát az egész életében ezekből semmit nem élt át. És hát panaszt tett, és rákérdezett arra, hogy hát miért van az, hogy ez mind az enyém, leéltem egy egész életet, és mégse kaptam meg. És erre azt mondta neki valaki, hogy azért nem, mert nem voltál elég hűséges. Vagyis az Istennek a gazdagsága, azok a szellemi áldások, amit Isten ad nekünk, azok a hűséges embereknek fognak működni, akik Krisztussal kapcsolatban vannak, akik elkötelezettek a Krisztushoz. Azok átélik ezeket. Ha nem vagyunk elég hűségesek, nagyon laza a kapcsolat, vagy eltávolodunk az Istentől, akkor tulajdonképpen ettől a gazdagságnak a forrásától fogunk eltávolodni, és akkor sokkal több problémánk lesz, és sokkal nehezebben megy az életünk. Tehát gazdagságnak meg a szegénységnek a kérdése, ki a gazdag és ki a szegény. Amikor Isten ránk tekint, akkor nagyon fontos látni azt, hogy itt nem azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy nektek mennyi pénzetek van. Engem nem érdekel, hogy te a társadalomnak a legalsó rétegébe tartozol anyagilag. Nem ezt mondja, hanem azt mondja Jézus, hogy tudok a szegénységedről, tudom, hogy a mindennapjaidat nem olyan egyszerűen éled, mint esetleg mások, akiknek sokkal több van. Tehát azt mondja Jézus, ezt tudom, ezt értem, odafigyelek erre, de szeretném fölhívni a figyelmedet, hogy nálad van egy olyan gazdagság, amiről lehet, hogy te nem tudsz, hogy nem értékeled annyira, de sokkal gazdagabb vagy bárki másnál. És hogy ez a gazdagság, ez nagyon fontos, hogy ott legyen a tudatunkban, hogyha tényleg az Isten megáldott bennünket, akkor mi gazdagok vagyunk. És ne csak a fizikális világot lássuk, hanem a szellemi áldásokat is, ami Krisztusban van. Te nem szegény vagy, hanem gazdag vagy. Te szellemileg gazdag vagy? Ezt néha érdemes föltenni ezt a kérdést magamnak, és mondjuk egy reális választ adni, hogy Krisztusban mennyi mindent kaptam. Ugyanis ma egy olyan anyagi világban élünk, egy olyan materiális nyomás alatt vagyunk, hogy mindig csak azt számít, amit megfoghatsz, amit megvehetsz magadnak, ami a tiéd, amire rá van írva a kis neved, vagy a tulajdonodban van, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez az enyém, és akkor ez úgy biztonságot ad. Rengeteg ember így gondolkodik. De Isten azt szeretné mondani nekünk, hogy ne csak ebbe gondolkozz. Persze az anyagi dolgok, vagy az anyagi javak szükségesek kellenek, és ha neked van sok, akkor az Úr áldjon meg, ha még többet ad, akkor is, tehát semmi probléma ezzel, de az a kérdés, hogy lelkileg hogy állsz. Hogy neked is azt üzenni, vagy nekünk is azt üzenni az Úr, vagy a Kőszikla gyülekezetnek jönne ez a levél, amit itt Zola behozott, és ha kibontjuk ezt a levelet, az van benne, hogy ti szellemileg nagyon gazdagok vagytok. Szóval a szegénység és gazdagságnak a kérdése nagyon-nagyon fontos. Azt is mondja ez a levél, hogy tudok a nyomorúságodról. Képzeljétek el a szmirnai gyülekezetnek a helyzetét. Ők is összejöttek rendszeresen imádkozni, Isten dicsőíteni, egymást bátorítani, Isten tiszteleteket tartottak, de mindig azzal a tudattal, hogy bármikor jöhetnek, bármikor elvihetnek közülünk bárkit, bármikor letartóztathatnak bennünket. Hogy is mondjam, a gyülekezetben a természetes fogyás az nem csak azzal történt meg, hogy valaki már, amikor nagyon idős volt, akkor meghalt és az Úrhoz költözött, hanem úgy is, hogy valakiket kivégeztek. És ebben a helyzetben, amikor egy ilyen nyomorúságos körülmények között él egy gyülekezet, akkor Jézusnak az üzenete így hangzik, hogy tudok a nyomorúságodról. Ismerem ezt a helyzetet. Tehát nem azt mondja, hogy hát ezzel nem kell foglalkozni. Foglalkozz a szellemiekkel. Hanem tudok a nyomorúságodról. Ismerem azt, hogy milyen nehéz most az életed. És amikor azt mondja Jézus, hogy tudok a nyomorúságodról, ez több, mint egy ilyen szóbeli bátorítás csak, vagy egy ilyen verbális üzenet, hogy érezzük jobban magunkat egy kicsit. Pár perccel ezelőtt említettem nektek, hogy a Gerda kórházban van, és az emőke ott van vele. A Gerdát meg fogják műteni. Szerintetek az emőke hogy érzi magát ott mellette? Emőkét nem fogják megműteni, nem fogják megvizsgálni, nem fognak vért venni tőle, nem fogják szurkálni, nem fogják altatni, és semmit nem fognak vele csinálni. Ha van kedve, elaludhat, ha van kedve, sétálhat a kórház udvarán, azt csinál, amit akar. De mégis, mikor látja, hogy a kislánya készül a műtétre, még akkor is, hogyha ez nem egy életmentő műtét, tehát még azt is mondhatnánk, hogy egy egyszerűbb kategória, de mégis készül a műtétre, akkor mind gondoltuk, hogy édesanyja hogy viszonyul ez? Lehet, hogy rosszabbul érzi magát, mint a lánya. Nem? Aki szülő, és az talán átélte már ezt, hogy igaz, hogy nem engem ér ez az egész, de mivel az enyémmel történik, azért nekem ez nagyon-nagyon fáj, vagy nagyon-nagyon nagy terhet jelent nekem. És ezt át lehet élni úgy, hogy a szülő ilyen módon nagy terheket él át, mondjuk a gyermeke miatt, de át lehet élni a férje, a feleség, vagy nem tudom, a barátok miatt, vagy a gyülekezetben valakivel valami nehézség van, és akkor a többiek is ezt a terhet viselik. És amikor Jézus azt mondja, hogy tudok a nyomorúságodról, akkor nem arról van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy ne aggódj, majd én oda megyek, és akkor majd én bemegyek az arénába, és akkor majd én az oroszlánokat elintézem, hanem hogy persze neked kell bemenni. Ha elfognak, te fogsz a börtönbe menni. Ha fenyegetnek, akkor te fogod rosszul érezni magad, de ne felejtsd el, hogy én ott vagyok veled, és ez a teher, ez nem csak a tiéd, hanem az enyém is. És amikor Jézus ezt mondja, akkor minden joga megvan arra, hogy ezt mondja, hiszen így mutatkozik be, hogy én vagyok az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. hogy én vagyok az első és az utolsó, vagyis a mindenható, tehát mindig is voltam és mindig is leszek, de én voltam az, aki meghaltam, érted, aki ennél sokkal nehezebb dolgokat is végigcsináltam, érted, mint az, hogy ott az arénában mi történik. Meghaltam, érted, föltámadtam, érted, tudom, hogy miről szól ez az egész, és ne felejtsd el, hogy amikor neked nehézségeid vannak, akkor én azt mondom, hogy tudok a nyomorúságodról, és ott vagyok veled. Ez egy óriási bátorítás. Hogy az a jó pásztor, itt a feladó, az a jó pásztor, akiről a Biblia beszél, aki maga Jézus Krisztus, az nem azt mondja, hogy ne menjetek arra, és akkor szóljatok, elértétek a célt, hanem ott van vele, ott van a bárányjal, a nyájjal együtt, és végigcsinál velük mindent, és nem ott hagyja őket. Tudok nyomorúságodról. Szóval ez a nyomorúság, ez nem volt egy ilyen kis nyomorúság, nem egy apróság volt, de mégis Jézus azt mondja, hogy én tudok a nyomorúságodról. Azt is említi, hogy vannak olyan emberek, akik zsidóknak mondják magukat, de ezek nem igazán zsidók, hanem a sátánnak a zsinagógája. Szmirnában volt egy jelentős zsidó kolónia, a zsidó emberekből, nagyon sokan éltek ott, és azok a zsidó emberek, akik nem tértek meg Jézus Krisztushoz, azok nagyon-nagyon haragudtak és nagyon-nagyon utálták azokat az embereket, akik zsidóként Krisztus hitre tértek. Mert azt mondták ezek az emberek, hogy mi megtaláltuk a messiást, Jézus Krisztus a messiás, ők meg azt mondták, hogy Jézus nem a messiás, mi még várjuk a messiást. És óriási konfliktus volt a kettő között. És amikor azt mondja Jézus, hogy tudok a nyomorúságodról, és tudom azt, hogy vannak olyan emberek, akik maguk a zsidóknak mondják, pedig nem azok, hanem a sátánnak a zsinagógája, akkor Jézus egy nagyon-nagyon fontos dolgot mond el. Hogy azok az emberek, akik üldöznek benneteket, azok az emberek, akik haragszanak rátok, azok az emberek, akik egy csomó kellemetlenséget okoznak nektek, én úgy tekintek rájuk, mint a sátánnak a zsinagógájára. Ez nem én vagyok. Én veletek vagyok, és én tudok a nyomorúságodról. És amikor nyomorúságról van szó, akkor persze az imádságaink mindig az szokott, az imádságainkban mindig az szokott elhangozni, hogy Uram, ments meg a nyomorúságtól, igaz? Tehát ha egy kicsit érzed, hogy beteg leszel, akkor miért imádkozol? Hogy gyorsan gyógyuljunk meg. Ha esetleg a munkahelyen egy kicsit problémák vannak, és mondjuk a főnök bejelenti azt, hogy hát napirenden van egy létszámleépítés, akkor miért fogsz imádkozni? Hát Uram, csak engem el ne küldjenek. És ezek természetes hozzáállás, hogy az Istennek a védelmét kérjük az ilyen helyzetek. Ne legyek beteg, ne legyek munkanélküli, ne kerüljek abba a szerencsétlen nyomorúságos helyzetbe. És ezért imádkozol, akkor nagyszerű, tedd meg. Én is szoktam ezért imádkozni, és nyilván a keresztények nem mazohisták, és nem arról szól az imádság, hogy Uram, minél többet akarunk szenvedni, minél nyomorúságosabb legyen. Azért nem erről szól a dolog. De az Istennek a kegyelme az nem csak abban nyilvánul meg, hogy megment bennünket, és nem bennünket rúgnak ki, hanem a szomszédot. Nem én leszek beteg, hanem meggyógyulok. Nem én leszek a szegény, hanem Isten betölti a szükségeimet anyagiakban. Tehát ilyen is lehet, de ez az egyik. A másik, hogy Isten megenged dolgokat, hogy mégis kirúgnak a munkahelyemről, hogy mégis beteg leszek, hogy mégis átélek valami nyomorúságot, de ezekben a helyzetekben mindig az Istennek a kegyelme valamilyen extra módon nyilvánul meg. Valami különleges módon. Tehát nem egy ilyen átlagos szinten. Amikor azt mondja a Biblia, hogy az övéinek az Úr nem mértékkel adja a szent lelkét, hanem ilyen kiporciózva, vagy nem tudom, egy kicsikét, hanem úgy mértéktelenül. Az Isten gazdagságát adja. És tudjátok, amikor... Visszamegyek a Polikarpusz idézetekre, amikor újra elolvassuk ezeket, hogy a felszólításra, hogy szabad lehet, csak tagad meg Krisztust, akkor ő azt mondja, hogy 86 évig szolgáltam Krisztusnak, és semmit, és soha nem tett nekem semmi rosszat. Hogyan káromolhatnám királyomat, aki megváltott engem? Vagy amikor az oszlophoz akarják kötözni, és azt mondja, hogy nem kell engem odakötni, aki eddig megerősített, az a lángok között is meg fog erősíteni. Akkor itt arról van szó, hogy Isten ebben a helyzetben nem azt mondta, vagy nem azt parancsolta, hogy nem tudom, négy angyal kimenti onnan, mint egy kommandós csapat megjelenik, és tudom én, Polikarpusz eltűnik, és a mennybe viszik, mint ahogy máshol ez megtörtént, hanem megtartja őt ebben a nyomorúságos helyzetben. És ez az idős ember nem úgy éli meg ezt az egészet, mint egy ilyen szörnyű, borzasztó problémát, hanem azt mondja, hogy engem Isten annyira megerősített, hogy mindaz, ami velem szemben jön, az sokkal kisebb erővel van, mint ami bennem van. hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki ellenem van. Ugye ez óriási erő. Ha bírjátok még ezt a keresztény üldözéses sztorit, még elmondok egyet. Szintén az egyház történelemben van leírva, hogy voltak olyan mártírok, akiket mágiára küldtek, és hát most elképzeled egy mágia halált, az valószínűleg nem a legkellemesebb halál, nem egy közé sorolnád, mondjuk az első háromban biztos nem lenne benne, hogyha választani kellene. Tehát ez egy kellemetlen dolog, biztos, hogy rengeteg fájdalommal jár. És az egyik mártír úgy bátorította a többieket, aki az első volt a sorban, hogy őt égették meg legelőször, azt mondta a többieknek, hogy miután meggyújtják majd a mágiát, és én ott állok középen, és amikor a lángok már olyan nagyok lesznek, hogy alig láttok engem, de így fölemelem az ujjamat, akkor én azt üzenem nektek, hogy Krisztus nagyobb, mint a lángok. És ezt megcsinálta. Meggyújtották a mágiát, égett, fölemelt így az ujját, és üzent a többieknek, hogy ne aggódjatok, Krisztusnak a kegyelme, Krisztusnak a védelme sokkal nagyobb, mint ez az a tűznek az ereje, amit körülöttem van. Ugye értjük, hogy mind a kettőbe beleesünk mi is, tehát te is, meg én is, abban is, hogy Isten megment bennünket egy nehéz helyzettől, és hálát adunk neki, és örülünk, hogy nem kell ezzel a problémával tovább foglalkozni. Más esetekben meg végigmegyünk egy nehéz útszakaszon, amiről Dávid úgy ír, hogy a halál árnyékának a völgyében járok. Tehát nagyon közel vagyok a halálhoz, de az Úr megsegít engem. De az Úr velem van. És ez az extra kegyelem, vagy az extra védelem az Istennek, ami ilyenkor megnyilvánul, erre számítsunk. És azért szeretném hangsúlyozni, mert amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor, mivel emberek vagyunk, szeretünk bepánikolni. Ugye ismerős ez. Jaj Istenem, mi lesz velem? Jaj, mi lesz akkor, ha? És akkor jön a félelem, jön az aggodalmaskodás, jön a hitetlenség, és akkor ez úgy elveszi azt a lehetőséget, hogy belekapaszkodjunk abba a rendkívüli erőbe, amit az Isten tud nekünk adni a rendkívüli helyzetekbe. Tehát azt mondja a Biblia egyrészt, hogy nem szegény vagy, hanem gazdag vagy, hiszen belül olyan értékek vannak benned, amit máshol nem lehet megtalálni. Azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy tudok a nyomorúságodról, tudom, hogy problémák vannak, de ne aggódj, én ott vagyok veled. Ott vagyok veled akkor is, amikor fenyegetnek, akkor is, amikor az élethalál között vagy, akkor is, amikor kisebb problémák vannak. És azok az emberek, akik bántanak, piszkálnak benneteket, ők a sátánnak a zsinagógája. Persze itt főleg a zsidókra értette ezt, akik elég sok kellemetlenséget okoztak, de tudd azt, hogy Isten veled van, hogyha te ő vele vagy. Még akkor is, hogyha egy nehéz úton kell végigmenni. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami ennek a levélnek egy fontos üzenete. Azt mondja, ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Hát az jó, nem? Főleg így, hogy tudod, hogy miről van szó. Ha kapsz egy levelet Istentől, egy üzenetet, egy bátorítás, hogy ne félj attól, ami a következő évben fog érni téged, akkor ez úgy bátorít. Ha tudod, hogy mi fog érni téged, akkor lehet, hogy azt mondja, hát ezt nem akarom. Jézus előre elküldi ezt a levelet, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, és amikor eljön majd az az idő, hogy aktuális lesz ez a szenvedés, akkor mégis ez erőt ad nekik, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Szeretném, hogyha egy picit itt is megállnánk, és ami nekem is nagy bátorítás volt, én hiszem, hogy nektek is az lesz, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, és utána azt mondja, hogy nyomorúságotok lesz 10 napig, de utána vége. Nem az egész élet a nyomorúság, hanem vannak nyomorúságos helyzetek az életben, valamikor elkezdődik, és valamikor befejeződik. Istennek van hatalma arra, hogy megállítson folyamatokat. És ha olvasok a Bibliát, rengeteg ilyen üzenetet találunk a Bibliában, amikor Isten megállít bizonyos folyamatokat azért, mert az emberek már nem bírnák elviselni, vagy kimenti őket onnan. Az utolsó idők egyik nagy ilyen nyomorúságos időszakat, amiről azt mondja a Biblia, hogy a nagy nyomorúság, erre Jézus azt tanítja, hogy ebben az időben ez a nagy nyomorúság, ez limitálva lesz, mert nem bírnátok azt elviselni. Hogy lesz nyomorúság, de én ott vagyok a végén, és meg fogom állítani időbe. Vagyis lesz nyomorúság 10 napig, de 10 nap után nem lesz tovább. Véget ér a cirkusz, az aréna kiürül, mindenki hazamegy, boldog mindenki, mert volt kenyér és cirkusz, és tudjátok, a római birodalomban ez jól működött, meg talán azóta is működik ez. Hazamennek az emberek, és utána már senkit nem érdekelt, hogy ki a keresztény, meg ki nem. Persze voltak veszteségek, és a veszteségekkel kapcsolatban azzal bátorítja Jézus Krisztus az övéit, hogy hát némelyek próbát fognak kiállni, nyomorúságotok lesz 10 napig, de légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek a koronáját. Polikárpusz, meg azok az emberek, akik előtte az oroszlánokkal küzdöttek, azok ezt világosan értették. Hűség a halálhoz, vagy halálig, mert az életnek a koronája az enyém. Én nem a halálba megyek most, hanem az életbe megyek. Ugye nem mindegy. Pál is tanít erről, hogy nekem a meghalás az nyereség, mert utána Krisztussal fog találkozni. Lehet, hogy amiről most beszélek, olyan kicsit olyan nehéz is elfogadni, nem? Mert a mai világunkban minden a születés és a halál között van beprogramozva. Igaz? És ebben kell mindent átélni, mindent megtapasztalni, és ide kell mindent bezsúfolni, és utána már úgy sincs esélye semmire. A Biblia azt mondja, hogy légy hű, mint halálig, és a halál után jön az élet, az igazi élet. Tiéd az életnek a koronája. És mivel Polikárpusz ezt tudta, ez az ember ezt nagyon jól tudta, ezért az Istennek a szeretete, Isten kegyelme meg tudta erősíteni őt, és akkor se félt, amikor az oroszlánokkal fenyegették, akkor se félt, amikor a tüzet meggyújtották, és akkor se félt, amikor a katona elővette a dárdáját, vagy a kardját, és azt mondja, hogy akkor most meg foglak ölni, és akkor mi van? Találkozok Jézussal. Ugye ez nagy erő kell. Nem bepánikolni, nem félni, hanem azt mondani, és nem csak azt mondani, meggyőződéssel tudni az, hogy Krisztus nagyobb, mint itt az egész római hatalom, meg minden, ami itt történik. Mindenek fölött ott van Jézus Krisztus. És most gondolj magadra, a te problémáidra, a te nyomorúságodra, lehet, hogy pont vége van az egyiknek, vagy most kezdődik, vagy kettő között, vagy nem tudom, milyen helyzetben vagy. Ne felejtsd el, hogy a nyomorúságos napoknak az ideje az limitálva van. Az Isten néha átvisz bennünket ezen, de ott van a határ, hogy meddig lehet elmenni. És amikor a határhoz érkezünk, akkor mindig jön utána a felszabadulás. Van egy ilyen mondás, hogy nagyon tetszik nekem, így hangzik, a kemény idők mindig elmúlnak, de a kemény emberek mindig megmaradnak. Ez nem a Bibliából idéztem, ez egy ilyen közmondás, de hogyha ezt átfordítjuk egy kicsit ilyen biblikusabb módra, akkor azt mondhatnánk, hogy a kemény idők azok mindig elmúlnak egyszer, de az Istenben bízó emberek azok mindig megmaradnak. Mert az Istenben, aki Istenben bízik, az nem fog megszégyenülni, ezt mondja a Biblia. Szóval beszéltünk arról, hogy Jézus azt mondja, hogy tudok a nyomorúságodról. Tud arról, amit esetleg lehet, hogy senkinek nem mondtál el, csak gyötrődsz vele, mert egy probléma, egy nyomorúság az életedben, és azt mondja, tudok róla, ott vagyok veled. Azt is mondja, hogy nem vagy szegény, hanem gazdag vagy, amennyiben Krisztushoz tudsz kapcsolódni, és a menny minden áldása a tiéd lehet. És a harmadik, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Ne félj. Emberileg persze félünk, minden szenvedéstől fél az ember. Én nem túl régen voltam egy vérvételen, és hát annyira nem félek a vérvételtől, tehát nem az a kategória vagyok, hanem most itt reszketek, de hogy ott ültem a széken, és az a valaki, aki vette a vért tőlem, így készítette a cuccokat, így ránéztem, és így oldalra néztem, ott volt mellettem valaki, akit szintén vették a vért, és így néztem a másikat, és azt mondja nekem ez a férfi, hogy maga fél. Egy vérvétel. Szóval nem egy nagy ügy, senki nem halt még bele valószínű. Én is túléltem, minden rendben van, de ugye még ilyen pici dolog is, hogy most egy tűvel meg fognak szúrni, és akkor úgy benned van az, hogy ez most ezt érezni fogom, ez fáj, vagy nem tudom, és persze nem az a típusú félelem volt bennem, hogy jaj Istenem, most mi lesz velem, csak biztos az arcomra volt írva valami, hogy valami kis meglepetést fog érni engem. De ez csak apróság, és ennél nagyobb dolgok vannak az életben, és ugye tudunk félni, megijedni, megrettenni. És azt mondja a Biblia, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Tehát ennek a szenvedésnek van limitálva, van határa, és Isten ezt meg fogja állítani. És befejezésül azt mondja a Biblia Jelenések 2.11-ben, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Hát mit mond a lélek a gyülekezetnek? Hát, hogy most meg kellene fordítani, és odaadnám nektek a mikrofont, hogy akkor mit mond a lélek a gyülekezetnek. Hadd mondjak el néhány dolgot, ami fontos ebből az üzenetből, hogy mit mond nekünk az Isten lelke, bennünket hogy bátorít és hogy segít. Azt mondja, hogy ne félj semmitől, hogy győzd le a félelmet Krisztussal. És tudod, amikor meg kell alázni magad egy helyzetbe, akkor az félelemmel jár, mi lesz velem. De azt mondja a Biblia, hogy aki megalázza magát, azt Isten föl fogja magasztalni. És ott, hogy valamit elrontottál, csináltam hülyeséget, és meg kell alázni magad, és azt mondanod a főnöknek, a férjednek, a feleségednek, a gyerekednek, hogy ne haragudj, bocsáss meg. Ez nem egy nagy ügynek tűnik, de mégis tele van félelme az ember, amikor ezt meg kellene tenni. Ennek a fordítottja is néha igaz, amikor veled szemben követnek el valami kellemetlenséget, valami veszteségért, és meg kellene bocsájtani a másiknak. És szinte ragaszkodsz a keserűséghez, meg a fájdalomhoz, nem akarod elengedni, mert az nekem jó, legalább haragudhatok, majd sajnálhatom magam. Ne félj elengedni a keserűséget. Ezzel még mindenki csak nyert, hogyha elengedte a keserűséget. Ha valaki elengedte az önsajnálatot, azzal csak nyert. És azt mondja a lélek a gyülekezetnek, hogy ne félj ezektől megtenni, amit az élet különböző helyzeteiben újra és újra meg kell tenni. Az emberek, te is meg én is, nagyon félünk a betegségektől. De ne félj tőle. Nekem pásztorként nagyon sokszor van olyan helyzet, amikor betegeket látogatok meg, vagy találkozok emberekkel. Hála Istennek, ez egy egészséges gyülekezet fizikálisan. Alig vannak itt betegek közöttünk, tehát nagyon kevesen. De régebben egy olyan gyülekezetben voltam, ahol rengeteg idős ember is volt, és hát ott mindig 10-20 ember kórházban meg beteg ágyon feküdt. És bőven volt részem ilyenekben is, hogy meglátogattam egy-egy beteg embert. És tudjátok, hogy nagyon sokszor engem teljesen földobott egy-egy látogatás. Hát találkoztam egy beteggel, aki fizikálisan hát megtört állapotban volt, gyenge volt, mindenféle baja volt, de szellemiekben erős volt. És ott voltam nála egy 10 percig, vagy negyed óráig, és olyan bátorítást kaptam tőle, hogy azt mondtam, hogy ó, szép az élet. Azt mondja a Biblia, hogy ne félj attól, amit el kell viselned, akár betegségtől is, mert az Istenbe kapaszkodsz, és nem a pánik jön rád, és nem a félelem uralkodik el rajtad, hanem a nehéz helyzetekben is az Istennek az extra kegyelmét meg lehet tapasztalni. És van, aki attól fél, hogy magányos lesz, ne félj a magánytól, mert Krisztus mindig veled van. Van, aki attól fél, hogy szegény lesz. És persze emberileg ezek ilyen félelmetes dolgok, de azt mondja a Biblia, hogy ne félj ettől sem. Sőt, azt is ígéri a Biblia, hogy nem lesz kenyérkéregető az igaz. Ha te adsz másnak és hűséges vagy, akkor Isten is majd betölti a szükségeidet, és nem kell attól félni, hogy hajléktalan leszel. Ha megnézzük a hajléktalan, nem nehéz sorsú embereknek az életét, általában mindig valami katasztrófa vagy káosz volt az életükben, ami úgy nagyon messze vitte őket Istentől, és ennek az eredménye lett ez. Én nem nagyon láttam olyan embereket, segítsetek nekem. Tehát aki nagyon komolyan istenhívő ember, és teljesen tönkrement az élete, és így hal meg az utcán, nem tudom, megfagy. Mert valahogy az Isten hűsége megtartja őt. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki gazdag, aki keresztény, hanem azt jelenti, hogy az Isten hűsége valahogy megtartja őt. Tehát ne félj semmitől, ne félj ezektől a dolgoktól, ne félj azoktól a hírektől, amiket a rádióban, meg a tévében, meg a különböző portálokon olvasol. Mi lesz akkor, ha? És tudjátok, a politikának az egyik legnagyobb fegyvere a félelemkeltés. Minél több félelmet gerjesztenek az emberekbe, annál inkább lehet uralni az embereket. Annál inkább lehet manipulálni a dolgokat. Ha nem félsz, akkor nem vagy manipulálható. Ezt elhiszitek? Ha te Krisztusban vagy, és nem félsz, akkor nem tudnak manipulálni. Nem tudnak ijeszgetni téged. Polikárpusz ezt átélte. Az akkori politikának, az akkori hatalomnak minden ereje verbálisan, demonstratívan ott az arénában az üvöltöző tömeg ott volt, és azt mondta, én nem félek. Én nem vagyok egyedül, én jó helyzetben vagyok. És ebből lehet erőt meríteni, hogy amikor te vagy ilyen helyzetekben, akkor ne félj. És befejezésül még egy dolog, amit a lélek mond a gyülekezetnek, hogy ne félj a harcoktól. Mindenféle konfliktusok, nehéz helyzetek vannak az életben, meg lesznek holnap is, meg holnap után is. Ezeknek különböző szintjei vannak. Valamikor egyik ember a másikkal kerül konfliktusba, valamikor valaki Istennel kerül konfliktusba, valamikor az ördöggel kerül konfliktusba, és én nem tudom mikor, milyen helyzetek vannak. Vannak ilyen konfliktusok, vannak ilyen harci helyzetek, amikor harcolni kell. De azt mondja a Biblia, hogy aki győz, annak nem árt a második halál, például ezt mondja egy helyen a Jelenések könyve, hogy győzzél. Ez nem az a győzelem, hogy legyőzöd a másikat és eltiprod a másikat, hanem kapaszkodsz Krisztusban, Krisztusban bízol és Krisztusban győzöl. És akkor nem kell félni semmitől és senkitől. És hogy mit mond még a lélek a gyülekezetnek, mit mond a lélek Áronnak, Krisztiánnak, nem tudom, és mondhatnám tovább, vagy maga, nekem, én nem tudom. De biztos, hogy az Isten Szent Szelleme itt van, működik, és mond neked valamit. Amíg itt ezeket a történeteket elmondtam, lehet, hogy neked is megszületett egy levél, és a Szentlélek mond valamit, hogy mire kell figyelned. Vagy mire akar fölkészíteni, hogy hónap vagy hónap után milyen helyzetbe fogsz kerülni, és hogy ezekben a helyzetekben te nem veszteséget éljél át, hanem nyerességet, győzelmeket éljél át. Ehhez óriási szükséged van Jézus Krisztusra. A szmirnai gyülekezettek szóló levél tehát erről szól. Egy gazdag városban egy szegény emberekből álló gyülekezet mégis nagyon gazdag lesz, és az a gyülekezet hát fizikálisan elvesztett embereket, de mégis Krisztusban erős tudott lenni. És tovább tudta, hogy túlélte a nehézségeket, túlélte a keresztény üldözést, és túlélte azokat a dolgokat, amelyek más ember számára szinte túlélhetetlennek tűnt. Mert Krisztusban erős tudott lenni. Ma születésnap van. Én semmi más nem szeretnék kívánni magunknak, mint azt, hogy legyünk ilyen erős gyülekezet. Krisztusban kapaszkodva, minden olyan dolgot elengedni, ami csak az ördögtől van, vagy veszteséget okoz, Krisztusban kapaszkodva menni előre. És ha kősziklet gyülekezet kap egy levelet, akkor abban az lesz, hogy akkor megdicsér bennünket az Úr. Egyébként majd, ha olvassuk a többi gyülekezeteknek szóló levelet, a 7 levél közül 5 olyan levél, amelyekben vannak dicséretek Krisztustól, hogy méltatja azt, hogy milyen erősek, vagy milyen bátrak, vagy milyen hűségesek, de benne van az is, hogy de az a panaszom ellened, hogy. A 7-ből 5 ilyen, 2-ben nincs ilyen. A szmirnai gyülekezet, amit most néztünk meg, ebben nincs olyan, hogy de az a panaszom ellened. Semmilyen nincs. Azt mondja Jézus, amit csináltok, az oké. Csak ne felejtsétek el, hogy én tudok a nyomorúságodról, én tudom, hogy milyen helyzetben vagy, tudok a szegénységedről, de legyél hűséges, csináld végig, és én veled vagyok. Isten áldjon meg így bennünket, a kősziklet gyülekezetet, és azt kívánom, hogy ilyen értelemben nagyon-nagyon hasonlítsunk a szmirnai gyülekezetnek az életéhez, hogy Krisztusban legyünk ilyen erősek és gazdagok, és akkor túl sok meglepetés nem vár bennünket, hanem sok győzelem fog bennünket várni. Isten áldjon bennünket. Egy imádságot szeretnék mondani. És a zenészeket hadd kérjem, hogy gyertek, meg utána egy éneket fogunk elénekelni. Urunk Istenünk, azt kérjük most, hogy ahogy az akkori gyülekezetet, a szmirnai gyülekezetet fölkészítetted arra, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben mégis győztesek tudjanak lenni, kérünk, Urunk, hogy bennünket is készíts fel a holnapra, a holnap utánra, a jövőnek az eseményeire. És Uram, szeretnénk kifejezni, hogyha Te mész elől, ha Te vezetsz bennünket, akkor nem akarunk félni semmitől és senkitől. És add nekünk ezt a Szentlélek általi bátorságot, ezt a stabilitást, ezt az erőt, amit csak Te tudsz adni. És imádkozom azért, Uram, hogy amikor most innen majd el fogunk menni, akkor előtte valami csodát tegyél a lelkünkbe, a szívünkbe, és vedd ki belőle az aggodalmaskodást, a félelmeket, a szorongásokat, minden olyan dolgot, ami a hitetlenségnek az eredménye. Kérünk Téged, hogy töltsd be a Te lelkeddel. Imádkozunk azért, Urunk, hogy tudjunk benned meggazdagodni, hogy a Te személyedből, abból a forrásból, ami mindennél nagyobb és kifogyhatatlan forrás, ebből a forrásból tudjon az életünk táplálkozni újra és újra. Imádkozom, Uram, hogy így áld meg a gyülekezetünket, így erősíts meg bennünket, hogy ne az ördögnek a munkája, bármilyen fenyegető és bármilyen sötétnek tűnik is ez, de ne tudjon eredményes lenni. Imádkozunk azért, hogy vigyél győzelemre bennünket, és áld meg így az életünket. A személyesen is, a hétköznapokban és közösségileg is áld meg így bennünket. Ezt kérjük, Atyánk, az Úr Jézusnak a nevében. Amen.